Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva énekeljük 23. Zsoltárunk első versét. 23. Zsoltárunk első versét fogjuk énekelni. Ez így kezdődik: az Úr én nékem, őriző pásztorom. Helyet foglalva magasztaljuk tovább a mi Urunkat, énekelve 768. számú dicséretünket. 768. számú dicséretünket fogjuk végigénekelni mind a négy versével. Az első vers így kezdődik: gondviselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, Úgy, amint az írva található az Új Szövetségben, Máté evangélium a 6. fejezetében, a 25. verssel kezdődő és 34. igeverssel bezáródó rövid igeszakaszból. Jézus mondja: ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem többe az élet a tápláléknál és a test ruházatánál. Nézzétek meg az ég madarait, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? Aggódással pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy perccel is? Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mező liliomait, hogyan növekednek, nem fáradoznak és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek. Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Ilyesmikért a pogányok töri magatokat, a pogányok törik magukat. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy mindezekre szükségetek van. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Amen. Istenünk az ő igéjében megszólított bennünket, és azt várja, hogy erre a megszólító igére feleljünk. Feleletképpen most hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Drága szerető mennyei édesatyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk irántunk való jóságodért és szeretetedért. Nem is értjük igazán, hogy miért szeretsz bennünket. Nem értjük, hogy miért döntöttél úgy, hogy a legdrágábbat, a legcsodálatosabbat, Jézust feláldozd azért, hogy nekünk örök életünk lehessen. Nem értjük, de hálásan köszönjük, atyánk. Hálásan köszönjük neked, Urunk, a tegnapi presbiteri csendes délutánt. Köszönjük, hogy érezhettük, jelen voltál igéd és lelked által. Mennyei atyánk, szeretnénk megvallani neked bűneinket. Tiszta szívet szeretnénk. Kérünk, bocsáss meg minden nyilvánvaló és titkos bűnt, amivel egyedül ellened vétkeztünk. Bocsáss meg dédelgetett, szeretgetett bűneinkért. Atyánk, te mindent tudsz. Kérünk, indíts bennünket valóságos bűnbánatra. Atyánk, szeretnénk eléd hozni most gyülekezetünket is. Hisszük, hogy választott néped vagyunk. Kérünk, erősíts bennünket. Gyújts hitet minél több szívben. És szeretnénk eléd hozni, atyánk, gyülekezetünk betegeit is. Azokat, akik régóta küzdenek betegséggel, és azokat is, akik most indulnak ebbe a nehéz harcba. Ha kedves neked, kérünk, adj gyógyulást. Mennyei atyánk, gyermekeidként állunk most előtted. Kérünk, taníts bennünket. Szólj hozzánk, Urunk, mi csendben figyelünk rád. Amen. Az ige hirdetésére és annak meghallására készülve énekeljük 261. számú dicséretünket. 261. számú dicséretünket fogjuk énekelni. Ez így kezdődik: Uram Isten, siess minket megsegíteni.
Thank you.
Az igehirdetés alapigéjét olvasom közöttetek, úgy, amint az írva található Máté evangélium a 6. fejezetében, a 8. vers 2. részében. Jézus mondja, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a magyar néplélek szülte klasszikus mondat, hogy majd a Jóisten segít rajtunk. Hosszú és hányottatott történelmünk vigasza ez a mondat. Szánd meg Isten a magyart, kit vészek hányának, nyújts feléje védőkart tengerén kínjának, írja Kölcsei. Isten pedig meghallgatta könyörgésünket, hiszen még mindig itt vagyunk. Gondot viselt magyar népére a mindenható Isten. Kedves testvérek, felolvasott rövid igénk egy olyan témáról beszél nekünk, amit a legtöbb ember, főleg a nem hívő emberek kvázi elvárnak az Istentől. Ez pedig a gondviselés. Ma Isten gondviseléséről szeretnék szólni közöttetek. Ez az a téma, amiről a legtöbb ember, még hogyha nem Isten hívő is, Isten dolgairól egyáltalán tud. Hallott róla. Sorsszerűnek érzi. És ez az, amit a legtöbb ember, hogyha Istenre gondol, őtőle igényel. És hogyha végig gondoljuk, legtöbb imádságunkban Isten gondviseléséért könyörgünk. Amikor imádságban Isten elé visszük a családunkat, vagy a gyülekezetünket, magyar nemzetünket, önmagunkat, a tengernyi probléma megoldásában Isten segítségét kérjük. Ilyenkor valójában az ő gondviseléséért imádkozunk, hogy segítsen, tanítson, gyógyítson bennünket. És ez nagyon jól van így. Ne lankadjatok soha ezekben a fohászokban. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Jól tudja a mi mennyei atyánk. Ez pedig egy rendkívül megnyugtató érzés. Hiszen, hogyha nem tudnám, hogy a világ és benne az én életem egy gondviselő szeretetnek, a mindenható Istennek az oltalma alatt van, akkor nagyon ijesztő lenne ez az élet. Egészen kétségbejtő lenne ez az élet. Kilátástalan és kellemetlen. Milyen jó, hogy Jézus kijelenti, jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek. Tehát ez a világ nincsen magára hagyva. Van, aki törődik vele, hiszen van ennek a világnak, ennek a gyönyörű teremtett világnak egy ura. Egy atya, aki szereti, aki gondol rá, aki törődik vele, aki tudja jól, hogy mire van szüksége az övéinek. Megnyugtató érzés így élni. Van, aki törődik velünk. Van, aki nem hagy bennünket árvákul, és van, aki szeret minket. Van, aki csendben munkálkodik. Kedves testvérek, néhány hónappal ezelőtt, talán januárban egy hűséges egyháztagunkkal, kedves barátommal a Beregsurányi határ közelében jártam. Testvérgyülekezetünk a Beregszász Bulcsúi gyülekezet főgondnokával találkoztunk, és gyülekezetünk adományaként vittünk áramfejlesztőket, napelemeket, adóvevőket, és sok minden mást is, amire éppen akkor szüksége volt a kárpátaljai testvéreknek. Amikor átadtuk ezt a segélyszállítmányt, főgondnok úr hálás meghatottsággal köszönte, és a következőket mondta. Őt idézem. Nem is tudják, tiszteletes úr, hogy milyen nagy örömet okoztak nekünk. Nem is tudják, hogy milyen nagy jót tettek velünk. Nagyon nehéz körülmények között élünk, de érezzük, hogy nem vagyunk egyedül. Gondolnak ránk. Szeretnek bennünket. Milyen csoda az, amikor törődnek az emberrel. Amikor az ember azt érzi, hogy nincsen egyedül. Míg hogyha ember is az, akinek a gondoskodó szeretetét megérezzük, mégis milyen jó. Hát még amikor megtapasztaljuk, hogy a mindenható Isten az, aki törődik velünk, aki gondol ránk és szeret bennünket. Milyen nagy kiváltság nekünk tudni azt, hogy Urunk uralkodik-e világ felett, és ő jó, ő bölcs, tökéletes és igazságos, bűnösöknek megbocsátó, és minket nagyon szerető Isten. És Isten igenis számon tart minnyájunkat. Jézus maga mondja, én vagyok a jó pásztor, és én ismerem az enyéimet. Mennyei atyánk, a mindenható Isten, azon túl, hogy számon tart minnyájunkat, gondoskodik is rólunk. Néhány napja történt, múlt vasárnap hirdettük a szószékről is, hogy gyülekezetünk lelkipásztora, szeretett esperes úr, Tamás bácsi, kórházba került. A Máté-Szalkai kórházba került, ahol egy olyan osztályvezető főorvos várta, aki maga is komoly hívő ember. Lám, milyen csodálatos Istennek a gondviselése. Isten gyermeke mellé egy másik gyermekét rendelte. Esperes úr már itthon van, jobban van és lábadozik. Szeret minket a mennyei atya. Drágák vagyunk neki. Milyen csodálatos az, ahogy Péter apostol levelében olvassuk az igét, minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van reátok. Sőt, Jézus arról beszél, hogy még a hajunk szálai is mind meg vannak számlálva. Jól tudja a ti atyátok, hogy mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ez a gondviselés. Ez a hagyományos elképzelés Istennek arról a munkájáról, amit így nevezünk gondviselés. Kedves testvérek, valóban mindez igaz. Gondviselő atyánk van, és legyünk ezért nagyon hálásak. De hogyha körbenézünk a világban, mások, vagy akár a magunk életében, sokszor úgy tűnik, mintha mindez, amiről eddig beszéltünk, valójában csak elszigetelt esetek lennének. Mintha csak vágy lenne az Istennek a gondviselése, de valóságosan nem lenne jelen a világban. A tények, vagy legalábbis amit annak látunk, sokszor bizony éppen, hogy ellent mondanak annak, amit a gondviselésről gondolunk. Mintha a gondviselés nem olyan gondviselésszerűen történne. Számtalan bibliai példát tudnánk erre mondani, de vegyünk csak egyet, a legismertebbet. Jobbnak az esetét. Ismerjük Jobb káváriáját, tudjuk, hogy hogy alakult ennek az igaz embernek a sorsa. Éppen úgy, ahogyan a legkevésbé várnánk. Éppen úgy, ahogyan a mi mértékünk szerint a legkevésbé érdemelte volna meg ez az ember. A kelet leghatalmasabb embereként elveszítette hatalmas vagyonát, elveszítette 10 gyermekét, elveszítette az egészségét, és mindennek a tetejébe a felesége és a barátai lelkileg még kínozták is. Pedig jó ember volt. Imádkozó, tiszta, becsületes. Istennek áldozó ember volt ez a Jób. Ha végig gondoljuk, mi valahogy jobb sorsot szántunk volna Jóbnak, mint ami adatott neki. Bántja az embernek az igazság érzetét, amikor ilyet lát, vagy olvas. Különösen, amikor azt látjuk, hogy élnek semmire kellő gonosz emberek, akiknek mégis minden sikerül az életben. Egészségesek, a családi életük rendben van, szerencsések, egyre följebb és följebb jutnak. A mi mértékünk szerinti jó emberek pedig sokszor szenvednek, egyedül maradnak, vagy idő előtt meghalnak. Hol van ilyenkor a gondoskodás? Hol van ilyenkor az Isten gondviselése? Bizony ez az egyik probléma. annyi szenvedés, igazságtalanság, káosz van ebben a világban, hogy bizony sokszor alig-alig lehet felfedezni valami isteni gondviselés nyomait az életben. És valóban, hogyha csak a világban lejátszódó folyamatokat, eseményeket, sorsokat nézzük, akár kicsiben, akár nagyban, néha egyáltalán nem látszik, hogy egy értelmes, igazságos hatalom intézi a dolgokat. Sőt, sokszor éppen az ellenkezője látszik. Az, mintha korunk alakulását csak a sátán romboló és szétdobáló erői befolyásolnánk. Miért sodródik a világ egy újabb nagy háború felé? Miért történhet olyan a világban, hogy láthatatlan pénzhatalmi világerők kiszipolyozzák a világot? Miért jutnak egyre magasabbra a másokat kihasználók? Miért történnek olyan tragédiák, ami néhány napja itt Erzsébeten is történt? Nehéz ilyen események közepette meglátni az Isten gondviselését. Mégis szól az ige. Jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Kedves testvérek, ez a bizonyos gondviselés, amiről a Biblia nagyon is beszél, nem egyenlő egy erkölcsi világrenddel. Rossz úton járunk, hogyha azt gondoljuk, hogy ebben a világban működik egy mindent kiegyenlítő akarat. Ilyen nincsen. Ha ezen logika mentén gondolkozunk, akkor csak csalódni fogunk. Ugyanis az Isten nem egyenlő a mi igazságérzetünkkel. Hiszen Jézus ezt mondja, a mennyei atya fölhozza a napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igaznak és hamisnak. Tehát nem egy erkölcsi mechanizmus áll a dolgok mögött, hanem egy személyes Isten, ami mennyei atyánk. És ez az Isten nem úgy jelentette ki magát a Bibliában, mint egy erkölcsi világrend garanciája. Sem nem úgy, mint aki a jókat jutalmazza, a gonoszokat pedig bünteti. Nagy baj lenne, hogyha így lenne, hiszen senki se állhatna meg előtte. Kedves testvérek, az evangélium éppen valami másról beszél. A meg nem érdemelt kegyelemről. Jézus keresztje és feltámadása, és amit ez jelent, minden szerintünk való jóságnak és érdemnek a fogalmával homlok egyenes szembe megy. A Biblia nem tanít olyat, hogy Isten automatikusan megjutalmazza a jót, a rosszat pedig megbünteti. Sőt, minden hívő ember, amikor hitre jut, éppen ennek az ellenkezőjét tapasztalja meg. Ugyanis amikor hitre jutok, megtérek, örök életet kapok, akkor azt élem át, hogy engem, a bűnöst felmentett. Örök élettel ajándékozott meg. És az egyedüli jót, Jézust bünteti a kárhozattal. Éppen ez az evangélium a Bibliában. Ez az örömhír, hogy a bűnöst felmenti. A Biblia bizony nagyon is elismeri, hogy ezen a földön sokfajta baj, nyomorúság, igazságtalanság van. Sőt, a földi és mennyei események központjába az egyenesen elképzelhető legnagyobb igazságtalanságot, a legnagyobb igazságtalanságot állítja az Isten, a Golgotai keresztet. De éppen ebben lepleződik le Istennek a jósága és szeretete. Vagyis Istennek a válasza a világ nyomorúságaira, szenvedéseire nem az, hogy mindent kiegyenlít, helyrehoz vagy rendbe rak. Nem egy elmélet, nem egy teória, ami mindent megmagyaráz. Kedves testvérek, Istennek a válasza a világ nyomorúságaira, a szeretetnek egy olyan tette, a Golgotai kereszt, Jézus önfeláldozó cselekedete, amivel a mi nyomorúságainkat a magáévá tette. A bajunkban mellénk állt. Helyrehozta a kapcsolatot az Istennel. Helyreállította a kapcsolatot, és ezzel már a legnagyobb problémánkat, a legnagyobb nyomorúságunkat, hogy nincs kapcsolatunk az atyával, Jézus helyrehozta. A nyomorúságok közepette Isten szeretet cselekedettel válaszol. A Golgotai kereszttel, Jézus feláldozásával. Helyreállította a kapcsolatot az atyával. Kedves testvérek, aki ezt hittel elfogadja, annak megoldódott életének a legnagyobb nyomorúsága. Ugyanis többé már nem elveszett, hanem megtaláltatott. Örök életet nyert ember. Lássunk tisztán, a gondviselést nem lehet máshonnét megérteni, csak Jézus Krisztus keresztjéből és feltámadásából. Az, hogy van egyáltalán gondviselés ebben a világban, sokszor nem mutatható ki az élet folyásából, vagy az emberi életnek az alakulásából, vagy legalábbis nem mindig látszik világosan. Mi nem látjuk a gondviselést, hanem hisszük. Mégpedig azért hisszük, mert hiszünk Jézus halálában és feltámadásában. Mert Jézus halála és feltámadása árán bepillantást nyerhetünk az Isten szívébe. Megismerhetjük az ő szeretetét. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezért igenis higgyük, hogy jól tudja a mi mennyei atyánk, hogy mire van szükségünk. Kedves testvérek, harmadszor gondolkodjunk arról, hogy milyen erők munkálkodnak még ebben a világban. Ugyan az isteni gondviselésbe vetett bizalmunkat gyakran próbára teszi a bennünket ért nehézség. Gyakran úgy látszik, mintha nem csak az Isten, az Atya irányítaná a dolgokat a Földön, hanem mintha munkálkodnának más erők is. A korábban említett Jób példája jól bemutatja mindezt számunkra. Miként került Jób ilyen nyomorúságba? Azt is lehetne mondani, hogy a természetben lévő erők következtében a gyermekei elpusztultak. Elpusztultak egy viharban. Őt magát pedig betegség emésztette. Ugyanakkor bizony emberek is felelősek Jobbnak a nyomorúságáért. Tolvajok, akik elhajtották állatait, felesége és barátai, akik kínozták lelkileg. De az is kitűnik a leírásból, hogy a sátáni hatalom is erősen közreműködött. Az ő akarata az volt, hogy elbuktassa Istennek a gyermekét. És mindezek ellenére, mindenek felett, mégis Isten az, aki minden rész esemény gyeplőjét a kezében tartja. Az, hogy Jób életében a különböző motivumok miként szövődnek össze Jób sorsává, ez az, amit logikusan kielemezni soha nem fogunk tudni. De hogy mégis mindezekben az Isten az, aki irányít, uralkodik és győz, az megint csak Jézus Krisztusban válik kristálytisztává. Én nem tudom azt, hogy te, aki itt ülsz, milyen szívvel hallgatod most az igét. De azt viszont tudom, hogy van egy atya, aki szeret, és jól tudja, hogy mire van szükségünk. Hogyha félre siklott az életed, hogyha nagy veszteség ért, hogyha egy félelmetes betegség kopogtat az ajtódon, ha nem érted, hogy éppen pont miért veled történik a rossz és a fájdalmas dolog, tudd, hogy van egy szerető atyád. Van egy atyád, aki mindent a kezében tart, mert fontos vagy számára. Még akkor is, hogyha sokszor nem úgy tűnik, mert nem ezt mutatják a körülmények. Ő feletted áll, és vigyáz rád. A zsidókhoz írt levélben a következőt olvassuk. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Kedves testvérek, Istennek a gondviselését, gondviselő szeretetét legtisztábban a Golgotai kereszt Krisztusában látjuk. Itt látjuk igazán, hogy az Atya mindent a kezében tart. Mert Jézus keresztjénél is lehet azt mondani, hogy lám, a természet diadalmaskodott. A testi agónia, a végkimerültség és a fájdalom következtében hal meg Jézus. De ugyanakkor azt is mondhatjuk, hogy lám, győzött az ember, hiszen a főpapok, a farizeusok, Pilátus, a római katonák juttatták keresztre, és ölték meg. Ugyanakkor mondható az is, hogy a gonosz diadalmaskodott. Sikerült végre elérnie Jézus halálát. És mégis nyilvánvaló, hogy az Isten uralkodik. Mert itt az ő üdvözítő akarata ért célt. A megváltás jön létre. Isten országa győzedelmeskedett. Íme megint oda jutunk, hogy csak Jézus keresztjénél lehet igazán hinni a gondviselésben. Egyedül azért hihetünk Isten gondviselő hatalmában, mert hiszünk Jézus halálában és feltámadásában, és rajta keresztül Isten szeretetében és hatalmában. Ha ott, a Golgotán, minden más egyéb természeti hatalom, emberi és sátáni gonoszság felhasználásával is Isten szeretete győzött. Ha ez ott így történt, akkor minden más szituációjában az életnek erre a szeretetre lehet számítani. És csak ebben lehet reménykedni. Csak erre lehet számítani. De erre lehet. Nem megérteni kell hát az isteni gondviselés titkait, hanem bízni a gondviselő Istenben. Mert nem egy formulában, egy megvilágosító magyarázatban oldódik meg a gondviselés sok kérdése, hanem abban a bizalomban, amit Jézus így mond, jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek. És ez a hit nagyon sokszor hisz annak ellenére is, amit lát. Annak ellenére, hogy sokszor nem felismerhető a tervszerűség, semmi irányító kéz nem fedezhető föl az események mögött. De hihetjük, mert Jézus úgy ismertette meg velünk az Istent, az Atyát, mint szerető és gondoskodó Atya. Igen, ez a világ, és benne a mi sorsunk is, az Atya kezében van. És ehhez az atyai kézhez nekünk csak mint gyermekeknek lehet közeledni. Van egy régi történet, és ezzel fejezem be. Ez a történet egy viharba jutott hajóról szól. A történet szerint a hajón kitört a pánik. Rémülten futkostak, és jajgattak az emberek. Csak egy kislány játszott angyali nyugalommal a babájával. Csodálkozva kérdezte tőle valaki: te nem félsz? A kislány ránézett a kérdezőre, és ezt válaszolta: miért félnék? Az édesapám a kormányos. Erről van szó. Hiszem, hogy az én atyám a kormányos. A gondviselő, szerető atyám. Ne félj hát semmitől, ami az életedben történik. Gondviselő, jó, szerető atyánk van. Mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ne félj tehát, csak higgy és bízz a mennyei atyában. Amen. Drága, szerető mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy gondviselő és jó atyánk vagy. Köszönjük, hogy te jobban tudod nálunk, hogy mire van szükségünk ebben az életben. Így szeretnénk megköszönni minden örömöt és minden fájdalmat, minden adományt és minden veszteséget, ami ér bennünket. Légy áldott ezekért, Urunk. Bocsáss meg nekünk, Atyánk, hogyha sokszor a körülményeink miatt nem tudunk hittel tekinteni Te rád. Nem tudunk gyermeki hittel közeledni ehhez az áldó, vigyázó, körülölelő kézhez. Kérünk ilyenkor, gyújts hitet a szívünkben. Adj bizodalmat. Add, hogy újra és újra el tudjuk ismételni magunkban, Te jobban tudod, mire van szükségünk. Köszönjük neked, Atyánk, azt, hogy feláldoztad érettünk Jézust. Köszönjük, hogy ebben a szeretett cselekedetben láthatjuk meg igazán a Te gondviselésedet, hogy nem hagytad elveszni ezt a világot. Hiszen aki hisz Jézusban, és az ő feltámadásában, és az ő bűntörlő vérének erejében, annak örök élete van. Köszönjük, Atyánk, hogy bennünket, bűnösöket kegyelemmel jutalmazol. Légy áldott, Urunk! Köszönjük, hogy szóltál hozzánk. Légy mindenért áldott. Amen. Most azt az imádságot mondjuk el, amire az Úr Jézus tanított bennünket. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Jézus mondja, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem jövő heti alkalmainkat. Kedden este 6:30-tól férfi FIFA óra lesz. Szerdán este 7:00-tól kóruspróbát tartunk, csütörtökön délelőtt 10:00-tól gyülekezeti biblia óra lesz, csütörtökön délután 5:00-tól mindhárom csoportban óvodás, alsós és felsős gyermekeink számára egyaránt. Gyülekezeti hittanórákat tartunk. Pénteken délután 5:00-tól Agnus, 6:00-tól Juvenis ifi óra lesz. Vasárnap 10:00-tól istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Ma 11:30-től a kórus próbál. Énekkorunk szokásos őszi táborát tartja Úrkúton az előttünk álló hétvégén. Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a kórus hétvégéjét. Kedves testvérek, egyházi törvényeink értelmében 6 évente presbiteri tisztújítást kell tartani a gyülekezetünkben. Az idei ciklus az év végével zárul a református egyházban, 2024-től új presbitériumok állnak szolgálatban. A tegnap megtartott presbiteri gyűlésen elkezdődött a presbiter választási munka folyamata, melyek a törvény értelmében részét képezik a presbitériumnak, egy legalább 3 főből álló jelölő és szavazatszámláló bizottság megválasztása. Jelentem a gyülekezetnek, hogy a tegnapi presbiteri gyűlésen a presbitérium megválasztotta Takaró Tamás Dánielt, Takaró Tamás Sándort és Kreisz János lelkipásztorokat a megnevezett tisztségre. A presbiter választással kapcsolatos további tudnivalókat el fogjuk mondani a testvéreknek az előttünk álló Isten tiszteletek hirdetéseiben. És végezetül, ahogyan az igehirdetésben is elhangzott, örömmel hirdetem, hogy Esperes úr, Tamás bácsi pénteken hazakerült a Máté Szalkai kórházból, itthon van és lábadozik. néhány szót szólna, Esperes úr.
Azért kértem szót, testvérek, hogy mindenek előtt elmondjam, hogy hálás a szívem Istennek. Az égből nem jön más Istentől, csak jó. Lehet egy betegséges, súlyos állapot, égből jövő jó. Igen. Hálás vagyok az Istennek, azért, hogy kórházba kerülve az utamon megállított, hogy a jót tovább mondja nekem. Ezért, ha akármilyen nyomorúságba estek, bármilyen betegség és próbatétel ér bennőteket, először adjatok hálát érte az Istennek minden lázadás nélkül. Aztán csöndesedjetek el a felett, hogy Uram, mondd meg, mit akarsz. Hálás tehát a szívem az élő Istennek, hogy kórházba kerültem, ott töltöttem 10 napot, áldásul volt nekem. Másodszor hálás a szívem azért, mert mögöttem ott volt az imádkozó családom, és ti, a nagy család. Az apostolok cselekedeteit olvassuk, és azt látjuk, akármerre mennek Isten szolgái, hogy vigyék az evangéliumot sok próbatétel, nyomorúság között. Mögöttük mindig ott van az imádkozó gyülekezet, akik imádkoznak azért, akire Isten igét bízott, és imádkoznak azokért, akik előtt bizonyságot kell tenni. Nekem adott erre alkalmat a kórházba, többször is az élő Isten, és azon a csodálatos főorvossal, akiről hallottam, mielőtt leérkeztem ige, hogy elhangzott az ige hirdetésbe. Ima közösségeket tartottunk. Ott bent a kórházban, 2 folyosó között minden orvos és beteg szeme láttára boldog szívvel. Köszönöm, hogy imádkoztatok értem. Sose felejtsétek el, hogy a legnagyobb eszköz, ami a kezünkben van, a mindenség urának szólítása, hívása, neki vallani, tőle kérni és kérdezni, vagyis imádkozni. Sose restüljetek meg benne. Végül egy nagyon emberi dolgot is hadd hozzak elétek. Azért is kértem szót, hogy elmondjam, hogy tudom, hogy sokan szeretnétek köszönteni, átölelni, és megkérdezni, hogy hogy vagyok. Így. 2 hetet még ezután, a 10 nap után mindenképpen pihennem kell. Ezért innen visszaölelek mindenkit, visszapuszilok mindenkit, és mindenkinek jelentem, Istennek legyen hála, sokkal jobban vagyok. És remélem, ha ez a plusz 2 hét még eltelik, akkor még jobban leszek. Isten nem állított le, csak megállított. Nem mondta, hogy nem prédikálhatok többé. Nem mondta, hogy nem beszélhetek róla, de megállított. És olyankor neki mindig igaza van. Úgyhogy innen köszönök még egyszer mindent. Az udvaron nem ölelkezem most, ne kérdezzetek, így vagyok, jól vagyok, áldottan vagyok. Áldjon meg bennetöket az Isten, köszönöm.
Köszönjük szépen. Isten tiszteletünknek a végére érkeztünk, énekeljük záró énekünket, mely a 799. számú dicséretünk lesz. 799. számú dicséretünket fogjuk végig énekelni. Az első vers így kezdődik, mindig velem, Uram, mindig velem.